Köszöntöm a kedves hallgatókat, Puskás Antal vagyok. Ma is a Liturgia szelleme című könyvben haladunk tovább József Ratzinger, vagyis későbbi 16. Benedek pápa írása, amit kezünkben tartunk. Már majdnem a vége felé tartunk ennek a könyvnek. A legutóbbi alkalommal a zenéről, a zene liturgiában elfoglalt helyéről beszéltem. Megfigyelhetjük ebben, hogy a zene változása, illetve a zenének a liturgiához való viszonyulása, illetve annak a helye erősen összekapcsolódik a képzőművészettel általában, ahogyan haladunk keresztül a történelmi korokon. Mai alkalommal pedig a rítusra tekintünk rá, ami mint egy összefoglalja úgy a képzőművészeti formák megjelenését, mint a zenei megjelenést, de ezen kívül magát a liturgikus hagyományokat is, ami az imádságokat, a szövegeket, a liturgia összetételét, elrendezését is jelenti. Ha ezt a szót halljuk, hogy rítus, akkor a mai ember fülében nem túl jó a hangzása, legalábbis sokaknak a fülében. Olyasmi juthat eszünkbe róla, hogy a rítus az valami merevséget jelent, valamiféle előírt formákat, és ahhoz való kötődés, ragaszkodást, amiből nem enged az egyház, és a rítussal szemben ott van a szabadság, amit az ember önmaga kezdeményezhet, akár a liturgiában, akár az imádságban. Szóval minden esetre a rítus szót magyarázni kell, és egyáltalán nem csak a szót, hanem annak az egész mondani valóját, tartalmát. Jelent még a rítus egyfajta misztikumot is. Emlékszem a Rítus című filmre, ami igazából az ördögűzésnek a rítusát próbálja visszahozni, illetve hát ezt a témát viszi bele. Szerencsétlenül összekötődik ezzel is a szó, hiszen tudjuk jól, hogyha valami a filmvászonon megjelenik, az nagyon erősen befolyásolja sokak gondolkodását, elképzelését, fogalomtárát. Szóval tisztázzuk le most a rítus szó jelentését Benedek pápa vezetésével. Még egy megjegyzés csak így az elején. A kreativitás és az a dinamika, amire annyira vágyik az ember, nem csak ma, hanem mindenkorban, egyáltalán nincsen szemben a rítussal, ami a liturgiának mint egy rendszere. Nagyon is, ahogy látni fogjuk, átjárhatók ezek a formák a rítusokban. Mit jelent a rítus tehát az egyház számára? És nézzük meg, milyen rítusok léteznek, ezek miképpen viszonyulnak egymáshoz. Először is egy római jogásznak, aki a második században élt, a definícióját hallgassuk meg. Ő ezt mondja a rítus szóval kapcsolatban. Hozzáteszem, ez nem egy keresztény ember. Az áldozatok adminisztrációjának bevált gyakorlata. Hát halljuk belőle, hogy ez egy jogi fogalom. Tehát nyilván a római birodalmi liturgiának a megfogalmazása ez. Tehát az áldozatok adminisztrációnak bevált gyakorlata. Vagyis az a mód, az a gyakorlat, ahogy az illető helye, megfelelő helyen, vagy megfelelő időben az áldozatot lefolytatják. Valami olyat fogalmaz meg ez a régi római jogász, ami az egész vallás történetben mindig is jelen volt. Az ember ugyanis már az első közösségek, már az ős történettől kezdve kereste azt a módot, hogyan tudja Istent úgy imádni, hogy az Istennek tetsző legyen. Hogy az megfelel, és hogy az tényleg az embernek is áldást jelent. Sejtette ugyanis az ember a kezdettől fogva, hogy nem mindenfajta imádás, nem mindenfajta rítus felel meg annak, vagy nem mindegy rítus megfelelő ahhoz, hogy az ember elérje azt, amit az imádságban kér, vagy hogy egyáltalán az Istennek tetsző legyen ez. A megfelelő rítus, a megfelelő hit, más szóval ortodox rítus, ortodox hit. Ez egy görög szó, és egyszerűen azt jelenti, hogy a valóságos, a megfelelő vélemény, tehát az igazságnak megfelelő magatartás vagy vélemény. A doxa egyébként az ortodoxia szóból nem csak véleményt jelent, hanem Isten dicsőségét is, vagy fényességet, Isten dicsőségét. Vagyis egy rítus, egy liturgia lehet ortodox, és ez azt jelenti, hogy megfelel Isten igaz fényének, vagy tükrözi azt a dicsőséget, ami Istent megilleti. De könnyen kötjük az ortodox szót, talán ahhoz a helyes hithez, a helyes megfogalmazásához a hitünknek. Ugyanakkor ez ennél több is. Az ortodox egy magatartást is jelez, ami megfelelő ahhoz, hogy Isten dicsőségét tükrözze. Persze a mi fülünkben itt Magyarországon az ortodox, ez inkább az egyházakhoz kötődik, az ortodox a keleti egyházakhoz, de ez már egy későbbi későbbi módosulása ennek a fogalomnak. Eredetileg az ortodox azt jelenti, hogy megfelelő hit, és megfelelő hitbeli liturgikus magatartás. Rövidesen visszatérünk, és a rítusok egymáshoz való viszonyáról fogunk beszélni.
Quasi modo celi infantes
mondtam, a rítus nem egyszerűen valamilyen megcsontosodott és régi formáknak a megőrzését jelenti, hanem egy olyan gyakorlatot, ami megfelelően vezet be minket az Istennel való találkozásba. Mégpedig közösségi módon. Nézzük tehát azt, hogy milyen rítusok léteznek, honnan származnak. Ezek olyan kérdések, melyek részleteikben problémákat vetnek fel, de most itt nem fogjuk ezeket megvitatni, egy nagy vonalban fogjuk végignézni. Három olyan helyhez köthetőek a rítusok, amik az apostoli időkhöz nyúlnak vissza. Ez Róma, Alexandria és Antiókia. Róma, tudjuk hol van. Alexandria Egyiptomnak északi része, tehát az afrikai kontinensnek az északi partján van. Ez annak idején a Római Birodalomhoz tartozott. Antiókia pedig Szíria területén van, ma már nem így hívják, de mondhatjuk így Kis-Ázsia, Egyiptom és Európa. Ez a három olyan terület, ahonnan a rítusok, ahol a rítusok megszületnek. Mindhármuk a liturgikus hagyomány egy-egy kikristályosodási pontja. Ehhez még hozzá kell tenni, hogy a IV. Század óta, nem sokkal a nicei zsinat után, az egyházi és ezáltal egyben a liturgikus élet rendező elemeként Bizánc is megjelenik. Bizánc, Konstantinápoly, mai Isztambul, Törökország területén. Tehát a IV. Század óta nagy szerepe van ennek a városnak és a bizánci liturgiának, ami önmagában nem egy külön liturgiát alkot meg, hanem mint egy összpontosítja, rendezi a addigi liturgikus szálakat. Egyrészt Bizánc a császárságnak Boszporuszra történt áthelyezése után új Rómának tekinti magát, tehát ebben is láthatjuk, hogy magára vállal egy ilyen feladatot, hogy összpontosítja és rendezi az addigi hagyományokat. Másrészt viszont csökkenti Antiókia, a szíriai Antiókia jelentőségét. Ebből a megállapításból kiindulva a liturgikus hagyomány négy köréről beszélünk, miközben látható nagy hasonlóság, vagy egy közeledés, például Róma és Alexandria, tehát a Észak-Afrika között elég szoros a kapcsolat a kezdetben, utána pedig Bizánc és Antiókiai, ez a kettő, ami inkább az ázsiai régióban található. Antiókia, mint pogány kereszténység, olyan kiindulási pontja, ahol maga a keresztény szó is keletkezett, ugye emlékszünk erre az apostolok cselekedeteiből, és egy olyan terület, ahol megjelenik maga a kinyilatkoztatás is, központi helye kellett, hogy legyen a liturgikus hagyománynak. Tehát Antiókia van legközelebb Jeruzsálemhez, legközelebb ahhoz a világhoz, ahol Jézus él és tanít. Tehát szükségszerű volt, hogy ennek a területnek a korán kialakult liturgiája meghatározó módon hasson a későbbi ilyen egyházi központokra. Tehát ezért van, hogy Antiókiából megy át aztán a liturgikus hagyomány Bizáncba. Egyébként pedig el kell mondani, hogy ez a térség nagyon-nagyon változik kulturálisan, dinamikusan, és különböző liturgikus tradíciók léteztek ezen kívül természetesen. Az egyik oldalon állnak a nyugat-szíriai rítusok, amelyek közül az Indiában ma is élő Malankár rítus emelkedik ki, és amely Jakab apostolra vezethető vissza. Aztán van a maronita rítus, a nyugati szírek használják ezt. Másik oldalon pedig állnak az úgynevezett kelet-szíriai asszír rítusok. Ezeknek a rítusoknak rendkívül nagy volt a missziós hatékonysága, egészen Közép-Ázsiáig, Indiáig és Kínáig terjedtek el. Tehát ha a katolikus egyházat megnézzük mondjuk Indiában, akkor, vagy ezen a területen, akkor innen az Antiochiából elterjedt rítussal fogunk találkozni. Amiben fölismerjük nyilván a katolikus szentmisének az elemeit, azonban maga a kulturális része, hogy így mondjam, a zenei, a képi megjelenítése teljesen eltér attól, amit megszoktunk a hazánkban, vagy errefelé a nyugaton. A korai középkorban ebbe a rítus térségbe mintegy 70 millió hívő tartozott. Aztán viszont az iszlám és a mongol invázió következtében helyrehozhatatlan veszteségeket szenvedett ez a térség, tehát mint most már nagyon kevés helyen őrizték meg ezeket a igen ősi rítusokat, amelyek az apostoli időkre mennek vissza. Alkalommal találkoztam egy indiai atyával itt Budapesten, és elmondta, illetve én kérdeztem, hogy milyen régi az ottani az egyház, mikor értek oda a misszionáriusok. Mondta, hogy az első században. Mivel, hogy Tamás apostol vitte el oda a kereszténységet Indiába, és ott az úgynevezett Malabár egyház mind a mai napig fennmaradt, és az ő keretükben, vagy keplükön működik az úgynevezett káld rítus, amelynek kialakulása magára Tamás apostolra megy vissza. Túlzások nélkül elmondható tehát, hogy Tamás apostolra és az ő tanítványaira, közvetlen tanítványaira alapozódik az a rítus, amivel ott találkozunk. Kezdjük sejteni tehát, hogy a rítusok nem egyszerűen valamiféle megcsontosodott és merev szabályrendszerek, hanem az apostoli hagyományt tükrözik. Azért ragaszkodik ezekhez az egyház. Ez tehát a keleti rész, ahogy mondtam, Antiókiai és annak a térsége, ahol a sokszínűségében kialakult több rítus, de ez a keleti rész. Viszont Alexandriába átlépve, tehát az afrikai kontinens északi részére, itt a kopt és az etióp rítusokkal találkozunk. Ez nagy mértékben eltér attól, amit a keletieknél találunk. Esetleg, hogyha a hallgatóknak van rá lehetőségük, akkor a interneten rákereshetnek ilyenekre, hogy kopt liturgia, vagy malabár liturgia, és akkor meghallgathatják a különbségeket. Nagyjából számunkra akár a kopt, akár a malabár liturgia keleti hangzású, és nem nagyon tudjuk megkülönböztetni elsőre, de mi hiszen nem értjük a nyelvet, viszont ezek igencsak más régióban és más kultúrát hordoznak magukban. Alexandriában Márk apostolra megy vissza a liturgiának, a rítusnak az eredete. Viszont ez a, ugye tudjuk, Szent Márk apostol, itt Alexandriában halt meg a hagyomány szerint. És maga a kopt, vagyis az egyiptomi egyház is benne látja első misszionáriusát, az eredetét tulajdonképpen. Bertalan és Júdás tádi apostolokra egy újabb rítus megy vissza, ez pedig az örmény rítus. Ennek önálló jelentősége van, és éppen a napokban járt nálunk egy örmény atya, aki Törökországból jön Magyarországra, hogy az örmény katolikusoknak a missziós szolgálatát végezze. Nálunk pálosoknál szokott ilyenkor megszállni. És ő ezt az örmény liturgiát végzi. Így eljutunk végül a két legnagyobb rítus családhoz, a bizáncihoz és a rómaihoz. Ahogy látjuk, Bizánc elsősorban az antiókiai hagyományt fogadta el. És így aztán ez a távoli szláv világ nagy részébe eljut Cirill és Metód közreműködésével, amely így módon bekapcsolódik az egyházatják és az apostolok imádságába, a velük való közösségbe. Hogyha most nagyot ugrunk, és megnézzük a nyugatot, akkor három nagy kör különböztethető meg. Van egyrészt a római liturgia, van a gallikán liturgia, és a mozarab. Közelebbről, ugye a római liturgia hasonlít az afrikai latin liturgiához, tehát ez az alexandriai. Aztán a gallikán, amely a keltával áll rokonságban, tehát inkább az Európa északi régióit tükrözi. Aztán az óspanyol, vagy mozarab liturgia, ez pedig magába építi a latin részeket, és tulajdonképpen latinul is zajlik az egész. Spanyolország és Gallia ellentétben a Rómával nyitottak voltak a keleti befolyásokra is. Tehát, hogy felvettek magukba ezek a rítusok olyan keleti elemeket is, amit római konzervatív liturgia nem. Sok mindent hallottunk, már is lehet, hogy kicsit áttekinthetetlennek tűnik ez a sok rítus, de fontos az, hogy kicsit beszéljünk róla, és hogy lássuk nagyjából, honnan indultak el, és főleg, hogy mi a jelentőségük az egyes rítusoknak. Róma, ami a mi liturgiánk, a római, szigorú rövidségével tűnik ki a többi nyugati rítus közül. Később aztán ez is megváltozik, úgy az ezred forduló táján, tehát mondjuk Szent István király korában, a római liturgia is elkezdi felvenni a más nyugati rítusok értékeit, és így aztán sokkal változatosabb lesz, hosszabb lesz a liturgia, és ez az, amit a későbbi második vatikáni zsinat újra visszaterel az eredeti rövidségébe. Tehát a második vatikáni zsinatnak a szándéka a liturgiával kapcsolatban az, hogy visszavigye az eredeti forrásához, tudnélik abba a formába, amit ott Rómában alakított ki az egyháza kezdetekben, az első századokban. Ugyanakkor a második vatikáni zsinattal végrehajtanak egy radikális egységesítést is. Tehát az európai, a nyugati egyház a sokféle, mondjuk így misekönyvet egységesíti. Ha így a középkorban, 1200-as évek táján mondjuk elmentünk volna Franciaországba, vagy Németországba, vagy Magyarországra, akkor többféle rítust találtunk volna, és egyáltalán nem találtuk volna egységesnek. Nagyjából igen, de nem találtuk volna teljesen egységesnek úgy, mint ma a mi latin római katolikus liturgiánkat. Ez tehát a második vatikáni zsinattal egységesült. Ugyanakkor egyes rendek továbbra is megőriztek bizonyos sajátosságokat, az mindig hozzátartozott az egyház képéhez, hogy a szerzetes rendeknek vannak saját ünnepeik is, meg saját zenei képi formáik. Aztán miközben elkezdődött ez az egységesítés, ugyanakkor egy másik folyamat is életbe lépett, a rítus messze menő feloldása. Természetesen ez nem egy hivatalos vonal, és nem is egy jóváhagyott vonal. Itt inkább arról van szó, hogy az emberek elkezdtek idegenkedni a hagyománytól, és sokkal inkább a közösség kreativitására számítanak, és egyéni elemeket visznek bele a liturgiába. Ez már azzal függ össze, hogy amit a zenénél is, és a képzőművészetnél is beszéltem, az ember sokkal inkább a szubjektivitásra helyezi a hangsúlyt, mint a logoszra, vagyis arra az Istentől jövő ihletettségre, az imádságból és a szemlélődésből fakadó ihletettségre, ami mindig hordozza a rendet, és mindig fölismeri a hagyományban az értéket. Ez tehát már nem hat úgy az emberre, hanem az érzések a saját benyomások alapján próbálja alakítani a 20. századi ember a liturgiát. Szóval ez jellemzi a második vatikáni zsinat utáni korszakot, miközben természetesen egységesül, egyértelműsödik a katolikus egyház liturgiája, és azt gondolom, hogy sok helyen túlhaladtunk már ezen az egyénieskedésen, és újra kezdjük felfedezni az igazi latin hagyománynak az értékeit.
Dominus in silenzio.
Mielőtt így módon a rítus értelmére és érvényességre vonatkozóan ismét felvetődő alapvető kérdés tárgyalásába bocsátkozunk. A fennmaradt rítusok tájképének esetleg valamelyest fárasztó vázolása alapján néhány következtetést kell tennünk. Az egyes rítusok a kereszténység apostoli eredetű területeire vonatkoznak. Tehát ahol apostolok hirdették a hitet. Így a kinyilatkoztatás eseményeinek idejéhez és helyéhez kötődnek. Aztán tudnunk kell, hogy a keresztény hit sohasem szakadhat el a szent események talajától. Ennek a formája pedig éppen egy rítus. Tehát ha meg akarunk maradni az apostoli hagyományban, vagy még inkább a kinyilatkoztatás hagyományában, akkor ezt leginkább egy rítus tudja megőrizni számunkra. Ha Isten is, aki amikor az emberhez szól, akkor egy kinyilatkozt, vagy egy meghatározott helyen, egy meghatározott időben teszi azt. Ott válik emberré, ott hal meg és támad föl. Csak így ezt a történelmi valóságot hordozva és nem elfelejtve tud az egyház megmaradni az igazság talaján. Az egyház sohasem egy mítikus mindenkoriságban él és imádkozik, hanem kötődik helyekhez és időkhöz. Hogyha mindennapokban akarok erre példát hozni, akkor vannak kegyhelyeink, például Magyarországon is nagyon sok kegyhely, és egyre inkább fölismeri az ember, hogy a mai ember is, hogy bizonyos búcsúk maguk helyén és maguk idején ünneplendők meg, hiszen így tud az ember kötődni ahhoz a áldáshoz, vagy isteni csodához, amit ott Isten újra meg akar valósítani. Ugyanígy, hogyha nagyobb keretben, nagyobb ívben gondolkozunk, akkor elmondható ugyanez a rítusról is, ez az egyházatyákkal és az apostolokkal való együtt imádkozást jelenti, hogyha ragaszkodunk egy-egy rítushoz. Ezekben az apostoli hagyomány és azok a nagy hagyományok és annak a nagy hagyományok területén történt elterjesztése testesül meg. Természetesen egyes rítusok egymást meg tudják termékenyíteni, elemeket egymástól átvesznek. Az első évezredben létezett még liturgikus csere kelet és nyugat között. Később aztán kétségkívül rögzült a liturgiáknak olyan formája, hogy azt ma ismerjük. Egyre inkább kevesebb és több kultúrát, több nyelvet átfogó rítusok jönnek létre. Talán föl se fogjuk, de az egy óriási dolog, hogy mondjuk egy egész európai kontinens, mondjuk a latin rítusban, nagyrészt a latin rítusban imádkozik és ünnepli az eukarisztiát. Akár elmegyek Angliába, Franciaországba, vagy Lengyelországba, Horvátországba, ugyanazzal a latin liturgiával fogok találkozni. Különböző kultúrák között ugye létrejön ez az egység, és eznek még egy fontos szempontja van, az, hogy az egyes ember, egyes közösség, vagy részegyházak nem tudják csak úgy átalakítani ezeket a hagyományokat. Nem tetszés szerint alakíthatók. Az nyer bennük kifejezést, hogy itt olyan dologban veszek részt, amit nem én magam csinálok. Egy nagyobb egységbe lépek bele, ami végül is a kinyilatkoztatásból származik. Ezért is a kelet a liturgiát isteni liturgiának nevezi, vagyis olyant, ami a mennyben zajlik, és annak a mása történik a földön, a mi ünneplésünkben. Vagyis nincs az ember hatalmában, hogy ezt maga találja ki, vagy rendezze át. Még sok minden elmondható a rítusról, és természetesen folytatjuk is a második részt, majd legközelebb egyik szerdai alkalommal. Puskás Antalt hallották, köszönöm a figyelmüket.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.